Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom a jó hírt, az evangéliumot számotokra, írva található a Mózes 5. könyvében, az 5. könyv 4. fejezetében, válogatott versekben, először a 9-től 15-ig, majd a 20-tól a 27-ig versekben, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, helyünket elfoglalva és figyelmesen kövessük Isten szavát. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról a dolgokról, amelyet saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr: gyűjtsd ide hozzám a népet, hogy meghallgassa igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amikor csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre fiaikat is. Akkor ti odajöttetek, és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből az Úr beszélt hozzátok. Hallottátok beszélni, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy teljesítsétek a 10 igét, és felírta azokat 2 kőtáblára. Nekem pedig megparancsolta akkor az Úr, hogy tanítsalak meg benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket teljesítenetek kell azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra, mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben, a tűz közepéből. Titeket azonban kézen fogott az Úr, és kihozott Egyiptomból, a vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek, ahogyan van ez még ma is. Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek arról a szövetségről, amelyet Istenetek az Úr kötött veletek, és ne csináljatok magatoknak bálványszomrot semminek a képmására, ahogyan megparancsolta Istened az Úr. Mert az Úr a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, és bálványszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr bosszantva őt, az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahová átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta hosszú ideig, hanem menthetetlenül kipusztultok. Szétszélesz benneteket az Úr a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok közül a nemzetek között, akikhez elhajt benneteket az Úr. Szeretett testvéreim, most kezdődik a prédikáció rész, de valójában már elkezdődött, hiszen amit felolvastam, ez maga is egy prédikáció volt, Mózes szájából abban a fontos történelmi pillanatban, amikor a nép most már eljutott otáig a 40 éves pusztai vándorlás után, hogy Jordán folyón átkelve birtokba veheti a földet, amelyet az Isten neki ígért és örökségül szánt. A mai naptól kezdve a bibliaolvasó kalauzunk a Mózes 5. könyvét ajánlja nekünk napi olvasmányként, és amikor olvassuk, akkor tulajdonképpen egy csomó buzdító, lelkesítő, de eszméltető üzenet és motiváció az, ami elhangzik felénk. És a nagy kérdés, amit föltetett velünk ez a könyv, hogy mi buzdít arra, hogy Istennel járjuk az utunkat, mi a mi motivációnk, miről tudnánk mi számot adni, mi mozdít előre bennünket ezen az úton. A könyv ilyen beszédeknek a gyűjteménye, benne van ott középütt ennek a foglalatában elhelyezve a törvény megismétlése, amit még a Mózes 2. könyvében ugye Isten kijelentett, és aztán más törvényeket is, és ezeknek a beszédeknek a foglalatában és az egésznek a középpontjában az Isten törvénye áll. De kérdezzük meg, és tegyük fel a kérdést, hogy milyen egy jó motivációs beszéd. Hát mindenképpen először is azt kell mondani, hogy tüzes. ugye tüzes beszédnek kell lennie, ami átragasztja másra is a lelkesedést, az elköteleződést, hitelesen tudja továbbítani, vagy az arra való felhívást. Mindenképpen nagyon drámainak is kell lennie egy motivációs beszédnek, le kell festeni a helyzetnek a komolyságát. Gondoljuk Dobó István várkapitányra az ostrom előtt, vagy Kossuth Lajos toborzó beszédére. Szóval mindenképpen nagyon drámaian kell érzékeltetni, hogy mi forog kockán, hogy ez élet és halál kérdése, amiről most szó van. És ott kell lennie természetesen a megszólításnak, a megszólítottságnak, hogy ez nekem szól, ez alól most nem térhetek ki, ez alól nem bújhatok ki, ebbe most bele kell állnom úgy, ahogy vagyok. És egy motivációs beszédben persze ott kell lennie aztán a győzelem dicsőséges látomásának is, hogy igen, már látjuk is, hogy miről szól ez a harc, amire meghív bennünket mindez. Mózes beszédével kapcsolatban ugyanakkor ott feszül, én legalábbis magamon is észrevettem ezt, egy csomó kérdés, sőt kétség, hogy mennyire fog ez bennünket motiválni. Mennyire alkalmas ez arra, hogy buzdító beszéd legyen, a buzdításnak a forrása legyen az életünkben. Mitől buzdító és lelkesítő az a beszéd, amely, amikor a szónok szinte biztosra veszi, hogy el fogtok bukni? Ugye itt fejeztem be, de tulajdonképpen az egész könyv, Mózes 5. könyve ott fejeződik be, de tudom, hogy ha meghalok, mondja Mózes, akkor jönnek majd a bajok, és elkerülhetetlen lesz, hogy fogságba fogtok menni. Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, bálványszobrot csináltok, bárminek a képmására bosszantva az urat, akkor mondja, hogy az eget és a földet hívom most tanul, hogy kivesztek, és szétszélettek, és nem éltek hosszú ideig rajta, hanem menthetetlenül elpusztultok, szétszélesz benneteket az Úr. Mondhatjuk, ez aztán a nagy motiváció, ez a nagyon lelkesítő. Hát nem azt kéne mondani, hogy igen, nagy nehézségek jönnek, de azért mindig ti fogtok, mindig fölülkerekedtek, és a haza nem eladó, és megvéditek, és itt maradtok, és minden rendben lesz. Tovább, mitől lelkesítő az a beszéd, amely a törvényt és annak a megtartását állítja a középpontba? Ott van benne a kell, a kötelesség, az elvárás. Tartsd meg az Úr parancsolatait, semmit ne vegyél el abból, semmit ne tegyél hozzá, hanem úgy, ahogy van, teljes hűséggel tartsd meg. És hogyha amikor ezt halljuk, akkor érezzük, hogy nő a teher a hátunkon, és egy kicsit úgy látjuk magát, Izraelt is szinte is szánakozva, első látásra legalábbis, mint amiről maga az Mózes 5. könyve is beszél, hogy olyan, mint a túlterhelt málhás szamár. Ugye nézd el, ha embertársad szamara vagy marhája, vagy ne nézd el, ha embertársad szamara vagy marhája kidől az úton, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani azokat, de mintha maga Izrael is egy ilyen túlterhelt szamárként állna ott előttünk. Mitől motiváló ez a beszéd, ahol magadat egy csöppet sem érezheted hősnek, mint mondjuk az egri várvédők, hanem ott egyedül egy hős van, az Úr? Mitől motiváló, ha minden, ami jó történik veled, azt másnak köszönheted, és nagy valószínűséggel, amit rajtad áll, azt el fogod rontani? Milyen motiváció ez? Mitől motiváló beszéd az, amelyik az áldás ígéretel mellett az átokról is beszél? Ugye ez egy fontos mondat az egész Mózes 5. könyvében, hogy elébed adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált. Választ azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Keresztény fülünk úgy van beállítva különben is, hogyha azt olvassuk, hogy törvény, hát az biztos, hogy csak rosszat jelenthet. Minket Mózes aztán nem sok mindenre fog tudni motiválni. Nos, ebben akkor lenne igazunk, ha Mózes tényleg csak törvényt hirdetne. Mikor a konfirmandusoknak tanítjuk a 10 parancsolatot, ugye amikor a közeledik itt már a vizsga szele ér minket, akkor már mindennek örülünk, minden válasznak, és így hajlamosak vagyunk helyben hagyni, és amikor megkérdezzük, hogy hogyan szól az első parancsolat, akkor azt szokták mondani, hogy ne legyen más Istened rajtad kívül. És mi örülünk, hogy ez nagyjából így is van, de aztán mégiscsak ott a nyugtalanság bennünk, de lemaradt az eleje, az evangélium, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgasság házából, tehát ne legyenek idegen isteneid én előttem. Mózes könyve azt szeretné, hogyha elképzelnénk, hiszen itt mindig, itt most a jövő, a második generációról van szó, hiszen az első generáció az kipusztult a sivatagban, a pusztában, hogy a második generációnak jól tudjuk átadni, és gyönyörködtetően az Isten szövetségének a szépségét, az ő törvényének a szépségét, és azt szeretné, hogy a következő helyzetet képzeljük el, hogy otthon ülünk, mondjuk vasárnap délben, az asztalunknál ott vannak a gyermekeink, vagy az unokáink, vagy úgy együtt, és megkérdezik tőlünk, hogy az iskolában miért fontos megadni a tiszteletet a tanítónak, miért jó elővenni a féltve őrzött tábla csokit, hogyha vendégek jönnek, és nagyvonalúnak lenni, miért jó időbe felkelni vasárnap, és eljönni a templomba szép ruhába, mikor más gyerek még alhat délig pizsamába, és nézheti a tévét, hogy miért jó törekedni arra, hogy az ember és az ember között ne tegyünk különbséget, hogy miért fontos tisztességesnek lenni, hogyha azt látjuk, hogy másképp meg könnyebben is lehetne boldogulni, akkor mit válaszoljunk rá? Erről szól ez az egész könyv. Mi erre a válasz? Válaszolhatjuk rá, hogy csak. Válaszolhatjuk rá azt, hogy mert a szabály a szabály. Meg választhatjuk azt, hogy mert minket is így tanítottak, és ez így helyes, és nyilván nem is mondanánk ezzel rosszat, de azt szeretné, mert így válaszol a Mózes 5. könyve, hogyha erre a kérdésre, hogy miért így cselekedjünk, és miért nem amúgy, hogy azt mondanánk erre, mert titeket kézen fogott az Úr, és kihozott Egyiptomból, a vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek, ahogyan van ez még ma is. Mert azt mondja, azért, mert az övé vagy, azért, mert magának választott, azért, mert szent vagy, és nem csak azért vagy szent, mert olyan a teljesítményed, hanem azért vagy szent, mert az Isten birtokba vett azzal, hogy kiszabadított téged az egyiptomi szolgaságból, annak az állapotából, és magáénak mond, ezért, ezért. Nem a teljesítményünk alapján vagyunk szentek, mondja a Mózes 5. könyve, hanem azért, mert ő már magáénak fogadott minket, és ez ajándék. És amikor azt olvassuk, hogy az én népem vagy, a nép pedig azt mondja az Istennek, hogy te az én Istenem vagy, ez maga a szövetségkötés. Mi a nevünket, Isten nevét magunkra írjuk, és Isten magára írja a mi nevünket, vagy tenyerébe vési a nevünket. Ebben a kölcsönös birtok viszonyban, ami mégis igazából egy meghitt kapcsolatot jelent, ez a szövetség. És amikor a szívünkre helyezi a törvénynek a megtartását, akkor mindig evangéliumit is hirdet. Jó hírhez jutunk el újra és újra. Amikor engedelmeskedünk Istennek, akkor Mózes szerint, akkor annyit mondunk, hogy szeretlek. Hogy én is szeretlek. A 119. Zsoltár, a leghosszabb Zsoltár a Bibliában végig a törvényben való gyönyörködésről beszél, hogy szeretem az Istennek a törvényét, hogy mennyire szeretném azt megtartani, és tulajdonképpen azt mondja el ezzel a Zsoltáros, hogy én úgy tudom megmutatni, hogy szeretem Istent, hogy szeretem ezt a szövetségi kapcsolatot is, és szeretem az ő rendelkezéseit is. Mert érzi, hogyha csak úgy mondanák az Istennek, hogy szeretjük, de ez nem fűződik valami kapcsolatrendszer, és annakban nincs valami igazság, és nincsenek valami megtartó rendszere, akkor az olyan lenne, mintha anyák napján, miután jól körbe puszíltuk a feleséget, édesanyát, elhalmoztuk virággal, majd leültünk az ebédhez, akkor mindenki azzal a lendülettel fölállna, és ott hagyná a mosatlant, meg az egész rumlit az anyukára. Hát köszönjük szépen az ilyen szeretetet. Remélem nem fordult ilyen elő. Érezzük, hogy ez hamis lenne. Amikor azt szoktam mondani a jegyes pároknak is, hogy azoknak érdemes gondolkodni a házasságban, akik nem csak egymást szeretik és egymásba tudnak gyönyörködni, hanem a szövetségbe is tudnak gyönyörködni, ami közöttük van. És amikor felolvastatom velük a fogadalomtételnek a szövegét, akkor mindig várom a reakciókat, és annak örülök, amikor azt mondják, hogy ez szép. Mert ez a gyönyörködés, ez adja meg az igazi motivációt az engedelmességre. Egyes haszid zsidók, amikor felolvassák a 10 parancsolatot a zsinagógába, elkezdenek táncolni. Mert arra emlékeznek, hogy amikor Isten szövetségre lépett velük a Sínai hegynél, akkor ez olyan volt, mint egy esküvő és utána a lakodalom. És már hallják is a zenét, és elkezdenek táncolni a 10 parancsolat szavaira. Ez a könyv arra buzdít, hogy szeresd az Urat, szeresd a fele barátodat, és találd szépnek a vele való kapcsolatot. Érezzük persze, hogy azért ez mégsem ilyen egyszerű, hogy maga ez a könyv is teli van feszülő önellentmondással, hiszen elmondja visszamenőleg is, meg előre is. Ugye valószínűleg azért ezt később írták, ugye ezt a művet meg, vagy egyes részeit, nagy történelmi tanulságok is benne vannak, hogy igen, mindig voltak nagy fölbuzdulások, de aztán az lett a vége, hogy fogságba kerültünk. És megpróbáltuk az engedelmességet, de nem sikerült. Hogy azért van itt valami nagy gond a mi válaszunkkal, a mi szeretet válaszunkkal. Valami nagy probléma van, hogy olyan beteljesületlen, hogy nem láttuk ennek a beteljesülését még a történelem során. Persze, kivéve egy valakiben, akiben ez mégiscsak megvalósult. És ez a mi helyzetünk ebnyiben más, mint Mózesé volt. Hogy mi látjuk, hogy ki volt az, aki ezt el tudta mondani az egész életével, magát odaáldozva, hogy én is szeretlek. És ez nagyon sokba került neki. De tegyük fel újra a kérdést. Ebben a helyzetben, kicsit így megzavarodva, de mégis Krisztusba keresve a kapaszkodót, hogy mi motivál bennünket? Mi az a motiváció, ami alapján azt mondhatjuk a gyermekeinknek, érdemes ezt az utat járnod, te is járd az Istennek az útját, élj vele szövetségi hűségben. Mi motivál bennünket? Hát van ez a gyönyörű képben, hogy az Isten a tűzből szól. Ugye maga Isten is nem Mózes itt a nagy motivátor, a buzdító ebben, hanem maga Isten, aki a tűzből szól. És azt szeretné, hogy ez a tűz, ez bennünk is legyen. Sőt, hogy az a tűz legyen bennünk. Azt szeretné, hogyha az övéi lennénk, és ennek a biztosítéka semmi más, mint hogy ő előbb-utóbb bekebelez bennünket, mert a mi Urunk az emésztő tűz, és ez a tűz a garancia arra, hogy egyszer tényleg az övéi leszünk, és nem az egyiptomi kohókba fogunk elégni. Ebben a tűzben van meg annak az ígérete, hogy nem csak valaki lehetsz, hanem hogy valakié lehetsz. Motivál-e ez téged, hogy valakié lehetsz? Mert ott látjuk ezt az ígéretet a Krisztusban, magában Istenben ezt a vágyat. A mi Istenünk emésztő tűz, aki személyes kapcsolatot kezd velünk, megérint, formál, éget, megemészt, hogy aztán valahogy újját tegyen bennünket. Ugye a változásnak a mértéke, az ütöme, a foka, a területei, az nem kiszámíthatók egy tűznél, ez sose kiszámítható. De még, hogy olvassuk is Pál apostolnál, még nem tudjuk, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Egy a fontos, hogy ez a láng, ez lobogjon, ez megérintsen és legyen hozzá között. És egyet tudunk, hogy ebből az emésztésből nem lenne jó kimaradni, mert csak ez az egyetlen biztosíték arra, hogy azok legyünk, akivé lennünk kell, hogy ez a kapcsolat ez működjön, hogy a szövetség az helyre álljon. Egyet tudunk, hogy nem lenne jó, hogyha csak a természetes öregedésnek az oxidációja emésztene minket, hogyha csak a gondok emésztenének minket, hogyha ennek a világnak a tehetetlensége, az egyiptomi kohó emésztene csak bennünket. Ha az örök elégedetlenségbe égnénk, és saját haragunk lángjai harapnának, vagy a mások és a saját bűneinkre való örök emlékezés nyugtalan lángtengere venne bennünket körül. Sőt, Krisztusban azért látjuk az igazi motivációt, mert azt látjuk, hogy nem csak ő emészt meg minket, hanem hogy mi emésztjük meg őt. És ez az egyetlen remény és biztosíték a számunkra. Az úrvacsora ezt ábrázolja ki. Az emésztő tűz azt is jelenti persze, hogy az életünk minden területére vonatkozik ez. Az egész teljességet magába foglalja. Ez a fajta emésztő szeretet, ami mégsem emészt föl bennünket. Isten elküldte az ő fiát, hogy egyedül, hogy eledelül legyen a világ számára, hogy bennünk kezdődjön el mindannyiunkban egy lassú égés, hogy Mózes vágya az ne maradjon visszhangtalan, hogy Isten szeretete az ne maradjon viszonzatlan, és bennünk az élő Krisztus tegye életünket Istennek kedves égő áldozattá, és bennünk pedig a hála tüzénél tudjanak megmelegedni mind többen. Ez a tűz, amely minket emészti, és ami bennünk emészti Krisztust. Ez a nagy motiváció. A másik nagy motiváció, hogy új esélyt kapunk az engedelmességre. Persze tulajdonképpen Mózes is ezt mondja a népnek, jönnek majd a bajok, de hogyha segítségül hívtok, ha szívből kerestek engem, akkor újra megtalálhattok engem. És újra meg lehet próbálni ezt az engedelmességet. De hát tudjuk, hogy persze az engedelmesség az szinte mindig valamilyen hiányt szenved. Jézus nagyon szépen elmondja a példázatában, egy apának volt két fia, mondta nekik, hogy menjenek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt mondta, hogy megyek, persze, aztán nem ment ki. A másik pedig azt mondta, hogy dehogy megyek, aztán meggondolta magát és kiment. Hát mind a két esetben valami hiány szenvedett az engedelmesség. Ugye vagy az odaszánás hiányzott, ugye megvolt a jó szándék, de nem volt tettekre váltva, vagy a szív hiányzott belőle, valami hiányzott. Sokszor van velünk is az, hogy csak kötelesség tudatból tesszük, amit teszünk. Valaki így fogalmaz máskor, mikor a szívünk nincs a helyén. Máskor azonban bűnös vágyak, lelkünk sivársága, Isten iránti érzéketlenségünk miatt nem tudunk gyönyörködni benne és akaratában. Mert tudjuk, hogy a gyönyörködés volna az igazi motiváció. Ilyenkor is engedelmeskednünk kell, de az érzelmi töltet helyett a kötelességetnek kell átvenni a szerepet. Írja nagyon becsületesen és őszintén. És tulajdonképpen ez felszabadító is. Hogy nem tudunk mindig úgy lángolni, ez igaz. És emiatt nem is kell kárhoztatni magunkat. Ugyanakkor mégis meg kell próbálni engedelmeskedni. De jól tudva az, hogy nem a cselekedeteink üdvözítenek bennünket. És ilyenkor megfogalmazzuk magunkba, vagy talán pont arra való, hogy megfogalmazzuk az ilyen időszakokban, hogy milyen keserű így az engedelmeskedés, hogy ennél én sokkal többre vágyom. És az engedelmesség az mindig egy új engedelmesség. Újra és újra megtalált engedelmesség. Ami azért lehetséges, mert volt egy harmadik fiú, aki valójában az első szülött. Akinek az életében a legfőbb motiváció mindig az volt, hogy az Isten akaratába gyönyörködjön, még a legkeserűbb órákban is. És ezért lehetünk mi a második fiú, aki meggondolja magát. És ez egy nagy esély, és ez nagy motiváció. Hogy meggondolhatod magad, hogy újra megpróbálhatod az engedelmességet. Lehet, hogy először azt mondtad, hogy nem, és aztán lehet belőle igen. De az egyik legnagyobb motiváció, amiről szó van, az maga a szövetségnek a nyelvezete, ami az összetartozásról beszél, hogy te az enyém, én a tiéd vagyok. A Jelenések könyvéből olvasott Eszter számunkra is ebben látja kiteljesedni az ég és a földnek a szövetségét, amikor a menny leszáll a földre, és azt mondja az Isten, hogy és ők népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Így és letöröl mindent, könnyet a szemükről, és így tovább. Ez az egymásra találás először mindenképpen ugyanakkor a sivatagban, a jövevénységbe kell, hogy kialakuljon. Tulajdonképpen két idegen találkozik az idegenben. Aki a nép, aki már nincs otthon Egyiptomban, de még nincs otthon az ígéret földjén, és ott vándorol velük valaki, akit alig ismernek. De mégis ebben az idegenségben elkezdenek közeledni egymáshoz. És mi is pontosan így éljük meg ezt. Amikor egyszer csak a kórházba találjuk magunkat, egyszer csak egy kitaszított helyzetbe találjuk magunkat, és akkor egyszer csak egy idegen mellénk szegődik, mint az Emmausi tanítványok mellé. Ha egy társaságba elmész, és mindenki ismeri a másikat, de van egy másik, aki ugyanúgy nem tartozik oda, mint te, akkor mit fogtok tenni? Egymással kezdtetek el beszélgetni. Amikor ilyen idegenné tesz az élet, akkor lesz a társad az Isten. Akkor kötsz vele szövetséget. Mert a hit az mindig ebben az idegenségben, pusztában kezdődik, mindig ijegységgel kezdődik, és aztán bizalommal folytatódik. Ez a pusztának a tanítása. És hogyha megtanulunk bízni benne, akkor áldássá lesz a hely, az átkok is áldássá fordulnak, és akkor tudjuk értékelni az ígéret földjét együtt, ahova igyekszünk. Ami még most is előttünk van, persze már valami módon itt is van közöttünk. És talán együtt elmondhatjuk Pilinszky Jánossal, hogy azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz, de látod, hogy az Istenek, a por meg az idő, mégis oly súlyos buckákat emel közéd és közém, hogy ottkor elfog a szeretett tériszonya és a kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Amen.